Kérlek benneteket, testvérek, hogy álljatok fel, jó? És két igét fogunk felolvasni Bruno segítségével. Az első ige a Máté Evangélium 13. fejezetében, a 31-es és a 32-es vers lesz, tehát Máté 13, 31, 32. A másik ige pedig az apostolok cselekedeteinek az első részében a 6-os, 7-es és a 8-as versek lesznek.
Máté 13, 31 és 32 más példázatot is adott eléjük mondván. Hasonlatos a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vevén az ember elvetett az ő mezejében. Amely kisebb ugye minden magnál, de amikor felnő, nagyobb a veteményeknél és fává lesz. Annyira, hogy rászállanak az égi madarak és fészket raknak ágain. És az apostolok cselekedete első fejezet, akkor 6. versétől,
hat,
ugye?
Így van, így
6-tól,
és 8, és a 7, 8, 6, 8, 7, 8. Jó.
Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdezték őt mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Ezt mondta nekik. Nem a ti dolgokok tudni az időket vagy alkalmakat, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljőre álltok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig.
Imádkozunk. Mennyei Atyám, hálát adunk neked ezekért az igékért, és én arra kérlek téged, Istenem, hogy a te szellemed által elevenítsd meg a számunkra azt, amit ma kell hallanunk ezekből a felolvasott igékből. A Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Igazából ez a kereszténységen belül már, sőt, nem csak a kereszténységen belül, még az Ószövetségben is, nagyon sok ember számára egy nagyon nagy kérdés volt, hogy hogyan jön el Isten királysága, mi is az, hogy Isten királysága, ez hogyan fog a Földön terjedni, és hogyan fog az embereknek az életében terjedni. És Jézus, amikor itt a Földön elkezdte a szolgálatát, akkor azzal indított, és ezt az igét Péter bácsi is idézte a múlt héten vasárnap, hogy térjetek meg, mert elközelített Isten királysága. Én a szándékosan azt a kifejezést használom, amit egyébként igazából az eredeti szöveg szerint is kéne használni, hogy Isten királysága, mert ha csak annyit mondunk, hogy ország, akkor abban lehet demokrácia is, de Isten országában nincs demokrácia. Isten királyságáról kell beszélnünk azért, mert ott ő a király, és Isten királyságában az történik, amit Isten akar. Tehát az ő akarata teljesedik be. Na most Jézus Krisztus, amikor megjelent itt a Földön, akkor igazából ő benne elérkezett Isten királysága. Sőt, azt mondom, hogy ő benne Isten királyságának az egész teljessége ott volt. Nyilvánvaló, hogy ez még az ő feltámadás előtti és a keresztfeszítés előtti állapota volt, tehát földi, emberi testben volt itt a Földön, de azért mégiscsak azt látjuk az újszövetségi feljegyzésekből, hogy Isten fia volt itt ezen a Földön, és aki találkozott vele, az Isten fiával találkozott, akkor is, hogyha esetleg ők csak egy prófétát, egy rabbit, egy tanítót, vagy csak egy egyszerű embert láttak benne, de azoknak az embereknek, akik a szívük éhezett, nyitott volt Isten felé, ők felfedezhették, megláthatták benne Isten fiát, és rajta keresztül megláthatták, megtapasztalhatták Isten királyságának a működését is. Például amikor a betegek meggyógyultak, kiűzte Jézus a démonokat, feltámasztotta a halottakat, anyagi csodákat tett, tehát például megszaporította a kenyeret, és még sorolhatnám. Ez tulajdonképpen Isten királyságának a különböző megnyilvánulásai voltak. Aztán tudjuk, hogy a hegyi beszéd az gyakorlatilag az Isten királyságának, most hadd fogalmazzak így, hogy az alkotmánya, vagy úgy is lehet mondani, hogy alaptörvénye, ugye most inkább már ezt az alkotmány kifejezést megszüntették, alaptörvénye, tehát a hegyi beszéd Isten királyságának az alaptörvény, és hogyha valaki belemélyed a hegyi beszédbe, és azon elmélkedik, akkor rájön arra, hogy Isten királyságának a törvényszerűségei teljesen más milyenek, mint ennek a világnak a törvényszerűségei. Isten királyságában a viszonyulások, az egymás felé való viszonyulások is teljesen más milyenek, mint ami a világban van. És ugye, ahogy idéztem az igét, ugye, hogy Jézus mondja, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten királysága. Ebből látszik, ebből az igéből, hogy Isten királyságába, és ezt más igékből is kiderül, például a János evangéliumból is, megtéréssel és újjászületéssel lehet bejutni. Ezért mondja János evangéliumában olvassuk, hogy Jézus mondja Nikodémusnak, hogy aki nem születik újonnan, az nem láthatja meg Isten királyságát. Aztán szintén ugyanebben a fejezetben, ugye, ahol beszél vele Nikodémussal Jézusot, pár verssel később ugye azt is mondja, hogy nem mehet be Isten királyságába, aki nem születik újjá. Tehát meglátni és bemenni, ahhoz újjá kell születni. Na most a nagy kérdés az, hogy mi is ez az Isten királysága. És nagyon sok példázat van erről, és nem is olyan könnyű ezt megfogalmazni. Én azt mondom, hogy nyilvánvalóan Isten királysága az, ahol az ő királyi uralma megvalósul. De a nagy kérdés az, hogy hogyan valósul meg. És az egyház, és hadd fogalmazzak így, hogy az egyház, vagy az egyháznak egy jelentős része, én úgy fogalmaznék, hogy hát 2000 éve, sőt még a zsidóságot is ebbe beleveszem, akkor ez már több ezer év, jelentős részük egy nagyon súlyos tévedésbe esett az Isten királyságával kapcsolatosan, mert azt gondolták, hogy valamiféle fizikai királyságnak kell eljönnie. Tehát valamiféle fizikai uralomnak meg kell valósulnia itt a Földön, Jézus leszáll, Jeruzsálemben átveszi a hatalmat, bevonul a Knessetbe, ugye az a parlament, miniszterelnöknek felkenik, megválasztják, a CNN-ben délben 12 órakor bemondják, minden rádióadón bemondják, hogy íme eljött az Isten királysága, Jézus a miniszterelnök, az egész világ elnöke, és mindenki Jeruzsálembe vonuljon fel minden hónapban szombatról szombatra. Na hát, drága barátaim, én az Új Szövetségben is, és az Ószövetségben is én valami teljesen mást olvasok, és ahhoz, hogy ezt a teljesen mást egy picit kezdjem meglátni, be kell vallanom nektek őszintén, hogy az én életemben is, hát a megtérésem után éveknek kellett eltennie, mire kezdtem megérteni azt, hogy azért csalódok nagyon sokszor úgymond Istenben, mert valójában nem Istenben csalódok, ha csalódok, hanem abban az Isten képben, amit felépítettem saját magamban. És rá kellett jönnöm arra, hogy ez az Isten kép, ez nem azonos azzal, ahogy a názareti Jézus Krisztus kijelenti önmagát a Szentíráson keresztül, a Szent Szellem által. És az Isten királyságáról, és az Isten királyságának a működéséről több példázat van a Máté 13-ban, én ebből az egyiket fogom most kiemelni. Tudom, hogy erről nagyon sok magyarázat van, meg hogy a mustármagból fa lesz, ugye, hogy ez egy természetellenes dolog, meg a fának lesznek ágai, az égi madarak fészkelnek rajta, és akkor ugye ez azt jelenti, hogy az Isten királyságából lesznek ilyen felekezetek, meg megszállják a démonok, rengeteg ilyen magyarázatot hallottam már, de én nem ezzel szeretnék most foglalkozni, hanem azzal, amit nekem hiszem, hogy Isten elkezdett erről tanítani, amin én elmélkedtem ezen a héten. Ebből szeretnék veletek néhány dolgot megosztani, nem fogok tudni mindent elmondani, rengeteg ige van bennem, amit szándékosan nem is olvastunk fel, ebből egy-kettőre utalni fogok. Vázlatosan akarok nektek néhány dolgot elmondani, hogy én mit értettem meg, és aztán ti otthon ezen elmélkedjetek tovább, imádkozzatok ezen igék fölött, és Isten biztos vagyok benne, hogy nektek is mutatni fog sokkal részletesebben dolgokat, mint amiről én ma beszéltem. Az egyik dolog, hogy ugye Jézus, amikor azt mondja, hogy hasonlít a mustármaghoz, amit az ember elvet az ő vezejébe, vagy más fordításban úgy van, hogy a szántóföldbe. És tudjuk nagyon jól, hogy az Új Szövetségben az Isten igéje azt mondja, hogy a mag az Isten beszéde. És az gyakorlatilag az Isten beszédében, tehát ebben a magban, benne van Isten királysága. Amikor Jézus azt mondja, hogy kisebb minden magnál, ezen azt is értem, hogy nagyon sokszor az emberek ezt a kisebb minden magnál, ez úgy is megnyilvánul, hogy sokszor nagyon sok ember az igét, az Isten igéjét értéktelennek látja. Tehát úgy gondolja, hogy az összes könyv közül, az összes úgymond szóhalmaz közül ez a legértéktelenebb. Értéktelenebb, kisebb minden magnál, ugye? Az emberek nagyon sokszor így látják Isten igéjét, és azt kell mondanom, hogy én is találkoztam más sajnos hívőkkel is, vagy hát magukat hívőknek mondják, akik szintén így látják Isten igéjét. Volt olyan is, aki azt mondta, hogy minden, amit mondasz, az megegyezik a Szentírással, tudom, hogy az van Isten igében, de én akkor is azt fogom csinálni, amit én akarok. És ezzel jól mutatják, tehát jól jellemzik azt, hogy mennyire értékelik Isten igéjét. Valóban kisebb minden magnál, látszatra, értéktelenebb minden magnál, de milyen érdekes, hogyha bekerül a szántóföldbe, az embernek a szívébe, bekerül ez a mag, Isten beszéde, akkor elkezd ez a mag növekedni. És azt mondja Isten igéje, hogy fává nő, fává válik, és nagyobb lesz minden veteménynél. Tehát először kisebbnek tűnik minden magnál, nagyon értéktelennek tűnik, de akinek a szívébe bekerül ez a mag, annak az ember számára ez nem értéktelen lesz, hanem a legdrágább kincs, a legdrágább mag. És ezért annak az embernek a szívébe, ami ugye itt a szántóföldet jelképezi, vagy a szántóföld jelképezi az ember szívét, elkezd növekedni ez a mag, elkezd növekedni Isten beszéde, nagyobb lesz minden veteménynél, tehát minden vetemény alatt például lehet azokat a különféle dolgokat jelentheti például, amiket a világ elültetett bennünk, ami szívünkben, lelkünkben, régi berögzöttségek, régi gondolkodásmódok, ezeket, ahogy Isten királysága növekszik bennünk, elkezdi kiszorítani. Mert Isten királysága helyet követel magának. Ez nagyon fontos, amit most akarok mondani, hogy Isten királysága az nem olyan, hogy ha el lett ültetve a szívedbe, akkor hát felteszi neked az Úr a kérdést, hogy hát adnál-e nekem még egy kis helyet, hanem helyet követel magának. Elkezd növekedni benned a királyság, és ahogy növekszik benned a királyság, kezdik kiszorítani belőled mindazokat a régi dolgokat, amik nem Istentől vannak. És nagyon sokszor mi keresztények azért élünk át kríziseket, mélypontokat, vagy ilyen szülési fájdalomszerű vajudásokat, megmondom, hogy miért, mert a királyság növekszik bennünk. És a királyság helyet követel magának bennünk, és mindent ki akar szorítani belőlünk. És azt mondja ugye az ige, hogy hogyan a minden gyökerestől kivágnak minden olyan fát, amit nem az én mennyei atyám ültetett. Ugye ez van az igében, az Új Szövetségben. És azt kell mondanom neked, hogy Isten, ahogy növekszik a királyság, pontosan az atyának ez az akarata, hogy minden olyan fa, ilyen régi gondolkodásmódok, régi berögzöttségek, hamis istenképek, ideológiák, a világból összeszedett különféle dolgok, azt akarja Isten, hogy ezek a mi szívünkből ki legyenek szakítva, mert a szív az embernek a központi magja, központi része. És ezért mondja a példabeszédek 4.23, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szíved, mert abból indul ki az élet. És ezért nem mindegy, hogy ebben a szívben mi növekszik. És a helyzet az, hogy az a fa, tehát ahogy az a mag növekszik, és fává válik, ez bennünk történik, barátaim. Ez benned történik. Ez nem egy külső dolog, nem egy külső fizikai uralomra, királyságra kell gondolni, hogy itt valaki a felhőkön keresztül leszáll, és akkor átveszi a hatalmat, bemegy az ENSZ-be, és ott elfoglal mindent, hanem az Úr bennünk akar úgymond leszállni, az Úr bennünk akarja átvenni a hatalmat, bennünk követel helyet magának az Úr, és a mag, ami el lett ültetve, az bennünk fog fává növekedni, és az, hogy az égig növekszik ez a fa, ez azt is jelenti, hogy Isten királyságának a növekedése bennünk az határtalan. Ugye a Dániel könyvében azt olvassuk, ugye amikor felsorolja ott, hogy jött egyik birodalom a másik után. És ugye egyszer csak azt mondja a Dániel könyvében az Isten ígé, és egyszer csak megjelent egy kő, és az egész kő, egy pici kő megütötte ennek a szobornak a lábát, az leesett, és összetörött, és a kő elkezdett növekedni, és hegyé vált. Ez ugyanez, amiről itt az Új Szövetségben olvasunk, egy pici mag, egy nagyon pici mag, Isten beszéde bekerül a szívünkbe, hallunk egy igét az Úrtól, a belső, a szellemi füleinkkel, ezáltal bekerül a szívünkbe a mag, és a mag elkezd növekedni. És pici magból, látszatra értéktelen magból lesz egy hatalmas nagy fa. Nagyon érdekes, visszatérve még szintén a Dániel könyvére, Nabukodonozornak volt egy álma. Emlékeztek rá, ahol őt Isten úgy ábrázolta ebben az álomban, Nabukodonozort, mint egy fát. És a fának voltak ágai, és az ágakon voltak madarak. Emlékeztek erre? És Dániel magyarázta meg ezt Nabukodonozornak. És ezt a fát, úgymond, most hadd fogalmazzak így, hogy visszavágták, mert ugye Nabukodonozor felfúvalkodott, és tudjuk, hogy mi történt vele, hogy hát 7 évig félre lett téve, mert felfúvalkodott, és ez pontosan azt mutatja a számunkra, ez több dolgot is mutat, az egyik az, hogy egyrészt bennünk van ez a fa, de másrészt a fa az magát az embert is jelképezi. És az, hogyha ez a fa növekszik, ez nem mi miattunk van, hanem Isten miatt. És ezért nincsen se jogunk nincsen, se okunk nincsen arra, hogy felfúvalkodjunk. És ugye Nabukodonozor is egy nagy fává lett ebben az álomban, és felfúvalkodott, és ennek az egész történetnek ez a nagyon fontos üzenete, hogy a növekedés az nem magunknak köszönhetjük, hanem Istennek. Isten az, aki adja a növekedést, azt mondja ugye Pál apostol. Isten adja a növekedést. És még egy dolog, a Zsoltárokban azt olvassuk, hogy az igaz, az virul, zöldel, ugye virul, mint a pálmafa, öregkorában is zöldel, tehát vénkorban is zöldel, és hirdeti Istennek a dicsőségét. Mit olvastunk az apostolok cselekedeteiben? Ugye ott is kérdezték, most figyelj, kérdezték a tanítványok Jézustól, hogy vajon nem ebben az időben állítod-e helyre a te királyságodat. Azt várták, hogy valami fizikailag meg fog alakulni valami királyság. És Jézus nem válaszolt, illetve úgy válaszolt erre a kérdésre, hogy nem válaszolt, hanem azt mondta, hogy nem, nektek ez nem dolgotok, hogy foglalkozzatok olyan időkkel, olyan időpontokkal, olyan korszakokkal, olyan alkalmas időkkel, amiket az Atya a maga hatalmába helyeztetett, hanem a ti dolgotok az, hogy erőt vegyetek, amikor a Szent Szellem eljön rátok, és tanúk legyetek. És ott van egy felsorolás, hogy Jeruzsálemben, Judában, Szamáriában és a Föld végső határáig. Tehát látunk egy fokozatosságot, hogy amikor pünkös napján ők betöltekeztek Szent Szellemmel, akkor ők nem rögtön az egész Földön kezdtek tanúskodni, hanem először Jeruzsálemben csak. És több évig voltak Jeruzsálemben, és gyakorlatilag egy üldözés volt az, ami a keresztények ellen támadt egy üldözés, ami, hát hadd fogalmazzak így, hogy szétkergette a gyülekezetet, és akik elmentek mindenfelé, ugye elmenekültek, amikor az üldözés volt, azok oda, ahova elmenekültek, ott tanúskodtak Istenről, bizonságot tettek Isten beszédéről, és így terjedt az evangélium. Ezzel azt akarom jelezni, hogy ahogy Isten királyságának a növekedése, az nem a mi emberi erőlködésünktől függ, ugyanígy az evangéliumnak a terjedése sem függ a mi emberi erőlködésünktől. Az nem azt jelenti, hogy csöndben maradunk, és nem azt jelenti, hogy soha senkinek nem adunk számot a hitünkről, ugyanis maga Isten igéje is felszólít, hogy vannak időszakok, amikor számot kell adni a bennünk lévő reménységről. Hanem ez azt jelenti, amit a próféta mondott Zorobábelnek, hogy nem erővel és nem hatalommal, hanem az én szellemem által. Tehát nem emberi erővel, nem emberi hatalommal, nem emberi szervezések által, hanem a Szent Szellem ereje által növekszik, terjed az evangélium. A Szent Szellem ereje által növekszik, terjed bennünk, először bennünk Isten királysága. És a kereszténységnek az egyik súlyos tévedése az, hogy kívülről vár valamiféle változást. Azt várjuk mi keresztények nagyon sokszor, hogy majd valami hirtelen történik ebben a világban, hirtelen kívülről valami nagy erő beavatkozás történik, és minden hirtelen megváltozik. De a Szentírás teljesen másról beszél, mert a Szentírás arról tanít, és nézzétek meg, az összes prófétánál találtok erre utalásokat, az Új Szövetségben találtok erre utalásokat. Pláne az Új Szövetség rengeteget foglalkozik a belső élettel, azzal, hogy mi zajlik a belső világunkban. És a Szentírás arról tanít, hogy a változás nem kívülről befelé kezdődik el, hanem belülről kifelé. A változás bennünk kezdődik el. És ugye, ahogy mondtam, hogy ugye azt mondja a Zsoltáros, hogy az igaz az virul, mint a pálmafa. Egy másik Zsoltárban azt mondja Isten igéje, talán a 84. Zsoltárban, hogy még a fecske is talál fészket, még a veréb is talál házat, fészket magának a te oltáraidnál, Uram, a te hajlékodban. És ugye itt azt olvastuk a Máté 13-ban, hogy a fa ágakon fészkelnek az égnek a madarai. És ugye mit mondtunk, hogy hol van ez a fa? Ez a fa, ami növekszik, ez bennünk van. És hol van Isten hajléka? Isten hajléka bennünk van. Az ember fia keresi azt a helyet, ahol a fejét lehajthatja. És az ember fia, egy Isten fia, bennünk akar hajlékot találni. És ahogy bennünk növekszik ez a faágakon lévő égi madarak jelképezik Isten királyságának a gyönyörűségét, a szépségét. Jelképezik azokat a tulajdonságokat, azokat a krisztusi tulajdonságokat, amelyek elkezdenek bennünk megnyilvánulni, vagy rajtunk keresztül megnyilvánulni. Sőt, ugye nem csak bennünk, hanem rajtunk keresztül is, mert azt mondja az Ézsajásnál Isten igéje, hogy kelj fel, világosodjál, ugye ezt így kezdi, és azt mondja, hogy feltámad rajtad az Úr dicsősége. De ahhoz, és egyébként ez a tanúságtétel, ez az igazi tanúságtétel, amikor Isten király, Isten dicsősége feltámad rajtunk, de ahhoz, hogy Isten dicsősége feltámadjon rajtunk, ahhoz először fel kell támadjon bennünk. Először bennünk, és utána rajtunk. Ez a fokozatosság van a Szentírásban, én ezt láttam meg, ezt a folyamatot, és nem lehet a kettőt fölcserélni. És nem lehet egyiket kihagyni. Nem lehet azt csinálni, hogy bennünk ne történjen növekedés, de rajtunk nyilvánuljon meg Isten dicsősége. Ilyen nincsen. Istennél az nem számít valódi tanúságtételnek, hogyha úgy akarunk evangelizálni, hogy nincsen bennünk ott az Isten királysága, és az Isten királyságának az ereje. Azt mondja az 1 Korintus 4.20 talán, hogy nem beszédben áll Isten királysága, hanem szellemnek és erőnek a megmutatásában. És Péter bácsi beszélt arról a múlt héten, hogy amilyen mértékben bennünk van Isten igéje és Isten ereje, ez az erő olyan mértékben fog tudni kiáradni a környezetünkre. Olyan mértékben fog tudni például, amikor hirdetjük az igét, bizonyságot teszünk, vagy valami olyat teszünk, amire Isten indít bennünket. A bennünk lévő isteni erő olyan mértékben fog kiáradni rajtunk keresztül, és uralmat venni a mi környezetünk fölött, amilyen mértékben mi telve vagyunk ezzel az erővel. És ezzel az erővel olyan mértékben tudunk telve lenni, amilyen mértékben telve vagyunk Isten igéjével, amilyen mértékben telve vagyunk Isten bölcsességével, sőt, amilyen mértékben ez a fa felnövekedett bennünk. Mert azt mondja, hogy az égig kell ennek a fának felnövekedni, és az égig felnövekedés, ez azt jelenti, hogy határtalan a növekedése Isten királyságának, határtalan a növekedése, és még egy dolog, hogy addig ne várd, hogy a fa ágakon az égi madarak megjelenjenek, tehát addig ne várd, hogy Isten dicsősége meg feltámadjon te rajtad, addig ne várd, hogy az Isten királyságának a gyönyörűsége, szépsége, jó illata rajtad keresztül megnyilvánuljon, amíg a fa nem növekedett fel legalább annyira, hogy már az ágakra felülhetnek a madarak. És nem véletlen, hogy égi madarakról van szó, mert ez azt jelenti, hogy Istennek a gondolatai, Istennek a tulajdonságai, Istennek a szépsége, és maga ez az egész királyság, ez egy sokkal magasabb értékrendet mutat, mint amilyen értékrendben mi gondolkozunk nagyon sokszor. Ez bennünk történik, barátaim. Minden, a Szentírás szerint, minden, ami fontos, minden, ami lényeges, ami élet-halál kérdés, ami döntő, az mind először bennünk történik meg. Az mind először bennünk történik meg. A királyság eljövetelének bennünk kell megtörténnie. A királyság felnövekedésének először bennünk kell megtörténnie. És még egyszer mondom, ez a királyság helyet követel magának. Ha te úgy érzed, hogy mély pontok vannak az életedben, ha te azt érzed, hogy a megtérésed óta nehezebb lett az életed, mint ami a megtérésed előtt volt, akkor hadd mondjam el neked, hogy ez azért van, mert a királyság növekedni akar benned, és helyet követel magának. Isten királysága igenis helyet követel magának. Ez bármennyire is nem szeretünk erről beszélni, ez az igazság. Isten királysága helyet követel magának bennünk. Bennünk. És így jön el, így történik ez a tanúságtétel, ahogy növekszünk az Úrban, és ahogy növekszik bennünk a királyság, így történik ez a tanúságtétel az Úrról fokozatosan. Fokozatosan. Ezt nem tudjuk emberi erővel felgerjeszteni. Ebben csak a Szent Szellemre tudunk hagyatkozni ezekben a dolgokban. És ezért teljesen igaz az, amit Bruno mondott. Ha van egy család, ahol vannak hívő szülők, és aztán ott a családban hívő gyermekek növekednek fel, mondjuk három gyermek újjászületik mondjuk, mikor ők felnövekedtek. Ők találnak három hívő férjet vagy feleséget. Az már három különböző család. És nem volt nagy csinnadratta, nem volt nagy füstláng, stb. Csak egy keresztény házaspár felnevelt három szép gyermeket. És a teljes hitüket, imáikat, könnyeiket, szeretetüket beleadták. És ez már három hívő családot jelenthet. Most képzeld el azt a szituációt, hogy ezt az egész egyház csinálná. Vagy az egyháznak most, és nem a baptista egyházra gondolok, hanem tudjátok, az eklézsiára, tehát Krisztus testére. Mondjuk az egyháznak a hívőknek csak a fele ezt csinálná. Barátaim, Isten királysága növekedne. Nagyon brutális módon terjedne Isten királysága. Emberről emberre. Családról családra. Mert azt mondja a próféta, hogy a szádba adom az én beszédemet, és kiárasztom rád, ugye azt mondja, kitöltöm rád az én szellememet, és a szádba adom az én beszédemet, és a te fiadnak szájába, és annak a fiának a szájába, tehát a magod magjának a szájába, tehát ez azt jelenti, hogy a te fiadnak, és a te fiad fiának, és annak a fiának. Tehát van egy fokozatosság, és egyrészt másik az, hogy van egy olyan, ahogy az Isten királyságának a működése generációról generációra megy, de ez nyilvánvalóan újjászületés által megy, és ez a Szent Szellem munkája. Ugyanezt látjuk az apostolok cselekedetei második fejezetében, amikor Péter apostol azt mondja, mikor megkérdezték tőle, hogy mit tegyünk hát, most miután szembesültünk azzal, hogy megfeszítettük Jézust, és azt mondja Péter, hogy térjetek meg, keresztelkedjetek meg az Úr Jézus nevében bűneitek bocsánatára, és veszitek a Szent Szellem ajándékát, mert tiétek az, és mindazoké, és a messze lévőké is, és azt mondja, hogy mindazoké, akiket csak elhív az Úr. Mindazoké. Ez korszakról korszakra megy, ez az ígéret. Tiétek és mindazoké, akiket csak Isten elhív. Így terjed Isten királysága. És ez nagyon nagy dolog, hogyha ha mi ebben részünk lehet nekünk. Az nagyon nagy dolog, hogyha minket ebben Isten tud, mint eszközöket használni. Ez nagyon nagy dolog. És igen, egyetértek, erre vágyni kell, erre ezért imádkozni kell. Ezt keresni kell. Ezt keresni kell, de nem emberi erőből, nem emberi felgerjedésből, hanem Istennek a felgerjedéséből, Istennek a felbuzdulásából, hogy amikor tényleg belekerülünk egy helyzetbe, és tudjuk, hogy az Úr ott használni akar bennünket, akkor igen, akkor legyünk olyan edények, amin keresztül átfolyik ez az olaj. Mint ahogy amikor Elizeus is mondta annak a hölgynek, hogy töltsd tele az edényeket olajjal, és az olaj akkor fogyott el, amikor az edények elfogytak. És nagyon sokszor azért nincs olaj, mert edény sincsen. És Isten nem tölti az ő olaját a semmibe. Tehát nem önti ki Isten a levegőbe az olaját, ilyet nem olvasunk a Szentírásba, hanem azt olvassuk, hogy Isten edényekbe tölti az olaját. És ezek az edények, barátaim, mi vagyunk. Tehát összefoglalva röviden az üzenetet, arról akartam ma beszélni, hogy Isten királysága nem emberi erővel, hanem Isten erejéből, Szent Szellem által terjed, de csodálatos módon, és ez a terjedés, növekedés először bennünk történik meg. És ahhoz, hogy Isten dicsősége rajtunk keresztül megláttassék, megnyilvánuljon mások felé, hogy az mások számára is jó illat legyen. Ahhoz először bennünk kell az Isten királyságának, annak a magnak, az Isten beszédének, amit Isten a szívünkbe ültetett, bennünk kell fává növekednie, a belső emberünknek nagyon erősen föl kell növekednie Krisztusban, ez ezt is jelenti, és akkor fog ez a dicsőség, Isten dicsősége, Isten ereje, Szent Szellem kenete belőlünk, rajtunk keresztül kiáradni, mert a változás, ahogy mondtam, nem kívülről befelé történik, hanem belülről kifelé. Ez az, amiről ma akartam beszélni. Egyetlen egy igét még hadd mondjak el nektek, ezt nem fogom kifejteni, csak otthon olvassátok majd el, amikor Pál apostol imádkozik az efézusi gyülekezetért, és akkor azért azt gondoljátok el, hogy egy viszonylag jó állapotban lévő gyülekezet volt. A Jézusnak csak egy panasza volt az efézusi gyülekezettel kapcsolatban, mondjuk az elég fontos volt az egy panasz, hogy elhagyták az első szeretetet. De az Efézus 1-ben a 17-től egészen a végéig olvashatjátok, és ott látjátok, hogy Pál elmond egy nagyon csodálatos imát, aminek az a lényege, hogy adja meg Isten a gyülekezetnek, a bölcsességnek és a kijelentésnek a szellemét, hogy azáltal, hogy megnyíljanak az ő szívüknek a szemei, tehát a szellemi felfogó képességük, ami a belső füleik és szemeik, amivel az igét meghallják tulajdonképpen, és belelássanak abba az örökségbe, amit az Úr elkészített a számukra, és hogyan lássanak bele? A megismerés által, tehát úgy, hogy növekednek Istennek a megismerésében. És ezáltal belelátnak abba a csodálatos örökségbe, amit az Úr elkészített a számukra, sőt nem csak ebbe látnak bele, és hadd fogalmazzak így, hogy nem csak ebbe látunk bele mi, ha mi ezt megkapjuk Istentől, és miért ne kaphatnánk meg, hanem valódi kinyilatkoztatást kapunk, egy sokkal erőteljesebb kinyilatkoztatást kapunk arról, hogy Jézus valóban föltámadt a halálból, és mindenek az ő lábai alá van vetve. Na most figyelj ide! nagyon sokszor, és még ennyit hadd mondjak el, itt követjük el a hibát, hogy ezt mondjuk, hogy igen, de a híradóban olvastam, láttam, hallottam, hogy megölték, meghalt, kicsinálták, elvették, kirabolták, háború tört ki, akkor hol van itt Jézusnak az uralma? Akkor hol van az, hogy mindenek az ő lábai alá lettek vetve? A kérdésedre a válaszom az, hogy az 1 Korintus 12-ben azt olvassuk Isten igéjében, hogy senki nem mondhatja Jézust Úrnak, hanem csak a Szent Szellem által. Ez azt jelenti, vagy azt is jelenti ez az ige, hogy erről, hogy ő neki valóságosan mindenek az ő lábai alá lett vetve, és hogy ő tényleg Úr, erről te csak a Szent Szellem által kaphatsz egy meggyőződést. Csak a Szent Szellem az, aki képes neked ezt kijelenteni, és képes téged arról a belső emberedet meggyőzni, hogy valóban Jézus Úr és mindenek az ő lábai alá vannak vetve. Mint ahogy mondtam is, ahogy idéztem is az igét, hogy senki nem mondhatja Jézust Úrnak. Tehát igazi, csak a Szent Szellem által. Tehát igazi, valódi hitből. Ha valódi hitből, ha valódi meggyőződésből mondjuk Jézust Úrnak, ez csak a Szent Szellem által történhet meg. Ez csak a Szent Szellem által történhet meg. Mint ahogy tudjuk, hogy Jézus föltámadta a halálból, holott nem voltunk ott a sírnál. Nem láttuk ezt fizikailag, nem voltunk ott, a keresztnél sem voltunk ott. Akkor honnan tudjuk? Onnan, hogy a Szent Szellem ezt kijelentette nekünk, és meggyőzött minket erről, a Szent Szellem. Ez a kereszténység. Természetfeletti. Ez nem természetes dolog a kereszténység. Mint ahogy Isten királysága sem egy természetes dolog. Ez természetfeletti. Ez Istennek a munkája. Mi bennünk és mi rajtunk keresztül. Ezt kívánom mindannyiunk számára. Isten áldjon meg benneteket. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk, jó?